Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő majdnem fél órában hazai témákról lesz szó, jogosítványszerzésről, reptérvásárlásról, illetve az új Mohácsi hídról is. Azonnal jövök.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Akár fél évvel is rövidülhet a fuvarozáshoz szükséges vezetői engedélyek megszerzése a kormány új rendeletének köszönhetően. Miután hiány szakmának számít a nehéz gépjárművezetés, ezért könnyítenének az ehhez szükséges jogosítványok megszerzésén. Köves Szilárd vezetéstechnikai szakemberrel Maurer Kristóf beszélgetett.
A napokban arról lehetett olvasni, hogy a kormány változtatást tervez a C és CE típusú jogosítványok megszerzésénél, egyszerűbbé válik kiváltásuk. Ön hogyan látja ezt, miként működhet ez a változtatás, miről van itt szó pontosan?
Én azt gondolom, hogy időnyeréstől. Tekintettel arra, hogy a sofőr szakma az most egy hiány szakma, ugye a szállítmányozásban legyen az a személy vagy áruszállítás ember hiány van, és kell az utánpótlás, ezért azt találták ki, hogy egyszerre meg lehet oldani ugye a teherautó, illetve a nehéz pótkocsis teherautó jogosítványt, ez ugye a CCE. Ennek az a lényege, hogy eddig úgy nézett ki a történet, hogy először meg kell szerezni a C kategóriás jogosítványt egy komplett tanfolyamon, tehát elmélettől a forgalmi vizsgáig, és csak utána lehetett belekezdeni a következő kategóriába, az E-kiegészítőbe, és most azzal, hogy ezt összevonták, ezzel alapvetően rengeteg időt lehet nyerni, hiszen egy tanfolyam alatt végig tud menni a folyamat, tehát hónapokat, akár fél évet is nyerhet valaki, aki erre adja a fejét, illetve nyilván könnyebb lesz az utánpótlást megszerezni.
Ön szerint a gyakorlatban tényleg jelent ez megoldást? Tehát említette, hogy igazából főleg itt arról van szó, hogy a fuvarozó piacon vezető hiány alakult ki. Valóban ez az időhiány, vagy valamint az, hogy nem akartak feltétlenül két tanfolyamot elvégezni, esetleg fáradtság volt, ez jelentett eddig akadályt ennek, és ez a változtatás érdemileg valóban pozitívumot hozhat?
Hogy sofőr hiány van, az inkább arra vezethető vissza, hogy ma nem vonzó ez a szakma. Én alapvetően dolgoztam sofőrtrénerként kamionosokkal, és azt kell mondanom, hogy az átlag életkor ilyen 50-51 év körül lehet. Nem nagyon van utánpótlás, viszonylag kevés a 20-30-as belépő, és ebből következik, hogy nyilván mindent megtesznek azért, hogy vonzóvá tegyék a szakmát, tehát egyel kevesebb tanfolyam, bár vélhetőleg, és ezt nem tudjuk, mert ez majd a részleteknél fog kiderülni, hogy lehet, hogy szigorúbbak lesznek a követelmények. Óraszámok, kilométerek, ezt nem tudom, de hogy azzal biztos lehet nyerni valamit, mondom időt, hogy tanfolyamba lemegy. Hogy ettől lesz-e igazándiból megoldás, tehát hogy lesz-e tömeges jelentkezés, ezt nem tudom.
Egyébként ez az oktatóknak, vagy mondjuk a CCE jogosítványokra felkészítő tanároknak, vezetőknek miben hoz változást? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor bizonyos tanfolyamok nekik kiesnek, hogyha jól értem.
Az autós iskoláknak elmeti tanfolyamból biztos, hogy egyel kevesebb lesz. Az, hogy gyakorlati órából lesz-e változás, ezt nem gondolnám, tehát valószínűleg inkább változatlan, vagy inkább növekvő óraszámmal kell számolni, hiszen azért valaki egy személyautóra átül egy teherautóra, onnan egy nyergesre, egy tanfolyamon belül, azt azért meg kell szokni annak a járműnek a méreteit, az nyilván több gyakorlást igényel, tehát ilyen szempontból gyakorlatban nem hiszem, hogy különösebben lesz probléma. Elméletnél ott ki fog derülni, hogy milyen árazással kerül a két tananyag egy tanfolyamon belül megoldást, tehát hogy milyen árat fognak szabni az iskolát. Még egyszer mondom, hogy amiben van még változás, ugye az az életkor, tehát itt azt mondják, hogy már 18 éves életkor előtt megteheti a rutinvizsgáját mind a két kategóriára. Itt is érdekes lesz egyébként, hogy maga ez a vizsga hogy fog időben lezajlani, vagy hogy lesz ez az egész, de ezt majd nyilván a részletszabályok meghozzák. Forgalmi vizsgát viszont csak a most is előtt életkor után tehet.
Ha már pont itt a 18 éves korról beszéltünk, ugye korábban egy pár hónappal ezelőtt egy másik bejelentés volt a jogosítványokkal kapcsolatban, ugye ez, hogy ingyenesen biztosítja a B kategóriás jogosítványt a középiskolásoknak az állam. Valamennyire a kettő köthető egymáshoz? Tehát az, hogy most két hónapon belül kétszer is hozzányúltak, igaz, más területéhez a jogosítványszerzésnek, van összefüggés a kettő között, vagy ilyet jelenleg azért nem fedezünk fel?
Én nem látok ebben a két dologban összefüggést. Ugye az ingyenes jogsit azt olyan szempontból már visszavonták, hogy pilot rendszerrel fognak kezdeni valamit, nem tudjuk, hogy pontosan mit, és itt annyi hangzott el, hogy az utolsó információim szerint, hogy az elméleti részben lesz valami kis könnyítés, hogy a gyakorlatnál mi lesz, azt nem tudjuk. Ugye volt már nálunk sokszörpótlás miatt ilyen állam által támogatott nevezett ofás gépjárművezető képzés, ott is azt tapasztaltuk, hogy sokan jelentkeztek, de a kimenetnél ez nem jelent meg olyan szinten, hogy nem helyezkedtek el ebbe a szakmába, nem tudom, hogy ennek volt a következménye. Itt is azt gondolom, hogy ez a két dolog ilyen szempontból nem függ össze, nyilván mind a kettőnek más a célcsoportja. Valami olyan szándékot el tudok képzelni, hogy vonzóvá tegyék a vezetni tanulást, az autózást a fiataloknak, ugyanis azt is tapasztaljuk, hogy a mostani 10 éves korosztály nem olyan, mint mi voltunk annak idején, tehát nem akar mindenáron autóba ülni.
Milyen módszer? Lehetne mondjuk, nyilván két különböző dologról beszélünk akkor, tehát egyrészt a fiatal korosztályt volán mögé visszacsábítani, valamint arról is beszéltünk korábban, hogy magát a fuvarozást, vagy a C vagy CE kategóriás jogosítványt népszerűbbé tenni, vagy kívánatosabbá tenni. Ön miben látja ezeknek a megoldását, vagy elképzelései vannak-e ezen a téren?
Tudom, hogy a közhiedelemmel ellentétben gépkocsi vezetőnek, tehát hivatásos sofőrnek lenni az egy nagyon-nagyon fárasztó és nagyon kemény foglalkozás, hiszen gyakorlatilag ugye sok a külföld, iszonyatos szabályozása van annak, hogy milyen módon vezethet valaki. Tehát önmagában az, hogy megtanul autót vezetni, az még nem szakma feltétlenül. Ehhez még rengeteg egyéb dolog társul, vezetési pihenőidők hasonlók, tehát ezeket be kell tartani, szállítmányozási ismeretek, lakományrögzítés, okmánykezelés hasonlók. Erre is vannak egyébként szaktanfolyamok, amit szintén el kell végezni ehhez, de azért nem vonzó jellemzően ez a szakma, mert bár elvileg jó pénzt lehet vele keresni, de nagyon nagy leterheltséggel és nagyon nagy áldozatokkal jár. Ez pedig mostanában nem jellemző, hogy szeretnének ez ügybe elindulni az említett korosztály, tehát ez a 20 éves korosztály. A másik a B kategória, ott a szülők tudják alapvetően, hogy ma szükséges lenne mindenkinek egy vezetői engedély, ez majdnem ugyanolyan szinten az általános műveltség része, mint szinte már érettségi nélkül vagy főiskola nélkül el se lehet helyezkedni, viszont a diák nem feltétlenül ezt érzi, és ugye ha nem saját motiváció alapján jön, hanem nyomásra, akkor nem halad, és ezért vagy hamar feladja, vagy nem is akar bejönni a tanfolyamra.
Köves Szilárd vezetéstechnikai szakemberrel Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Teljes kapacitás kihasználással üzemel a Liszt-Ferenc repülőtér, és az ide települő új cégek miatt további jelentős utas és teherforgalom bővülésre kell számítani. Az új tulajdonosokra ezért nagy beruházások várnak. Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója úgy látja, hogy a magyar kormány kivásárlási akciója, amelyben egy francia üzemeltető, valamint egy katari befektető is szerepet játszhat, heteken belül lezárul. A pontos összeg és a pénzügyi konstrukció egyelőre nem ismert. Az eladási ár valahol 2 és 4 milliárd euró között mozoghat. Maurer Kristóf interjúja.
Jó ideje várat már magára az a bejelentés, amely megerősítené a kormány reptér akvizícióját. Ugye jelenleg még sok a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Korábban az volt a kommunikáció, hogy a tavasz folyamán várhatjuk ezt. Mit tudunk jelenleg, hol tart a folyamat, és talán ennél is fontosabb, hogy hogyan kommunikál jelenleg a kormányzat ezzel kapcsolatban?
Jelen pillanatban egy dolog biztos, hogy a kormányzat minden erejével azon van, hogy ezt a transzakciót befejezze. Még nem járnak az akvizíciónak a végén. Nyilván a feleknek meglehetősen sok mindent kell letárgyalni a pontos részletekről, de a kormányzati szándék az teljesen stabil, és nagy valószínűség szerint néhány héten belül lezárják ezt az adásvételt.
Hogyan nézhet ki majd végül a végleges konstrukció? Az egyelőre látszik, hogy mekkora százalékot fognak majd megvásárolni, és ez mekkora összegbe fog neki kerülni?
Sem a konstrukcióról, sem pedig a pontos összegről nincsenek megerősített és hitelt érdemlő információk. Az biztos, hogy a kiszivárgott sajtóértesüléseket kormányzati oldalról senki nem cáfolta. Ez pedig azt jelenti, hogy a francia Vinci Airport, amelyik a világ top 3 repülőtér üzemeltetőjében benne van, lesz az egyik fél ebben az akvizícióban, a magyar állam a másik, és hogy az akvizíció előtt vagy után, de még befektetőként egy katari entitás is meg fog kezdeni ebbe az összeállításba. A vételár az nagyon sok mindentől függ, ez 2 és 4 milliárd euró között bármi lehet. Itt alapvetően a vételárat két dolog határozza meg. Az egyik, hogy a repülőtéren jelenleg meglévő hitelt, azt visszafizetik a vevők, vagy pedig tovább viszik, illetőleg, hogy ki milyen fejlesztési kötelezettségeket vállal a jövőben, mert a repülőtér az egy fejlesztés intenzív szakaszba lép be ezekben az években.
Ugye ez a pár hetes várakozási időszak azért is érdekes, mert közben azért már egy trend figyelhető meg idehaza, ugyanis az elmúlt két hétben kettő olyan bejelentés is érkezett, amely Magyarország és kínai város között repülőjáratot jelentett be, ezzel összesen most már 7 kínai nagyvárosba juthatunk el a Liszt Ferenc repülőtérről. Ez a tendencia, ami itt most látszódik, az, hogy egyre több ilyen keleti városba lehet eljutni, ez valamennyire már egy előkészítés ahhoz, ami esetleg a akvizíció után történhet? Tehát valamennyire most már előkészítik ezt a környezetet?
A kínai járatfejlesztések és a repülőtér állami tulajdonba vétele, vagy új tulajdonosi szerkezetének a kialakítása milyen összefüggésben egymással, azt nem nagyon lehet tudni. Az biztos, hogy a kínai járatfejlesztéseket alapvetően a magyar gazdaságpolitika határozza meg, tehát itt két alapvető dolog drájvolja ezeket a fejlesztéseket. Az egyik az, hogy a kínai autógyártók és akkumulátorgyártók bejövetelével egy nagyon komoly kínai-magyar utasforgalomra kell számítani, illetve egy még talán ennél is komolyabb légijáró forgalmat indokol ez a gazdaságpolitika, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennek a hátterében inkább ezeket a folyamatokat kell keresni.
Egyébként azért is hoztam fel ezt a példát, mert volt egy másik interjú a Reptér jelenlegi vezetőségével az év elején, és ők arról beszéltek, hogy nem sokára a fejlődés folytatásához szükség lesz kapacitás növelésre. Tehát ezek a fejlesztések vagy bővítések egy esetleges átvétel után akkor ugyanúgy várhatóak lesznek, és a korábban már emlegetett harmadik terminál, vagy ugye a folyamatosan bővülő járatok miatt ezekre akkor szükség van?
Erre a folyamatra utaltam. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez a repülőtér most egy fejlesztés intenzív időszakba lép bele a mostani időben, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a repülőtér gyakorlatilag a kapacitásának a végén jár. Tehát ez azt jelenti, hogy terminált kell bővíteni, új terminált kell építeni, ezt finanszírozni kell, és hogy ki ebből ki milyen részvállal, azért a nap végén az eléggé meghatározza a vételárat.
Tehát akkor feltehetőleg az akvizíció után még egy nagyobb beruházás is várat a magyar kormányzatra, hogyha ők fogják ennek a nagy részét átvállalni.
Egészen biztos, hogy az utasok azt fogják tapasztalni a következő időszakban az akvizíció után, hogy sok minden elkezd épülni a Liszt Ferenc repülőtéren, és ez bizony nagyon komoly beruházásokat jelent.
Nyilván még valamennyire el kell játszani azzal a kérdéssel is, hogy megéri ez a vásárlás. Ugye olvastam egy olyan idézetet is, hogy repteret nem feltétlenül éri meg megvásárolni, viszont üzemeltetni igen. Mennyi idő alatt térülhet meg egy ekkora befektetés azokról az összegekről, amit mondjuk egy akvizíció vagy ilyen jellegű fejlesztések, beruházások után láthatunk? Mikorra lehet ez profitabilis?
Amikor egy üzleti entitás, és legyen ez akár az állam is, repülőteret vásárol, vagy pedig repülőteret épít, vagy fejleszt, itt a beruházások megtérülése minimum 20-30 év, és általában az üzleti tervek 50 éves távlatban szoktak elkészülni, ez jelen pillanatban is ezzel kell számolni.
Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját Maurer Kristóf kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Készen állnak a tervek minden idők legdrágább magyar hídjának megépítéséhez. A három felszerkezetből álló híd a Duna fölött húzódik majd Mohács városában, és mintegy 300 milliárd forintból épül meg. A hídrendszer tervezését vezető ipari professzor azt mondta, a tervezés nagyon komoly szakmai kihívást jelentett, ugyanis a projekt a 756 méter hosszú Duna híd felépítése mellett a kapcsolódó úthálózat kiépítését is tartalmazza, amely egy további 30 kilométeres útszakasz létrehozását jelenti. Horváth Adrián arról is beszélt, hogy a legnagyobb feladat a híd három darab ívének felhelyezése lesz, amelyre már most több megoldást is felvázoltak. Berla Attila interjúja.
Hivatalossá vált, hogy megépül Magyarországon a valaha volt legdrágább híd. Mit lehet erről tudni, mekkora ez a beruházás?
Műszakilag ez egy nagyon érdekes munka. Ugye a Duna fölé kell építeni hidat egy jelentős részben, utána a Duna bal partján pedig egy természetvédelmi terület fölött kell áthaladni, nyilván úgy, hogy ott minél kevesebb mértékben érintse az ember a természetvédelmi területet, ez nyilván most már kiviteli tervek vannak, ez végig van egyeztetve a természetvédelemmel, Tehát ez három nagy támaszközű ívhíd, ami oda most tervezve van. Tehát ez egy nagy kihívás a tervezésben, és az volt nyilván a kivitelezőnek is az lesz.
A hídhoz úthálózat is fog kapcsolódni. Itt milyen utakról beszélhetünk, és hogyan oldják meg a kapcsolódást?
Ugye komplet új utak épülnek, mert teljesen, tehát ugye itt a jobb partról a 6-os útról kétszer egy sávos úton lehet megközelíteni Mohácsot, és aztán tulajdonképpen a bal parton nincs semmi. Most amennyire én ezt tudom, az az építető szándéka, hogy itt egy ilyen déli kőgyűrű, tulajdonképpen az M9-es autópálya talán errefelé haladjon. Ennek a utas részeit és a generál tervezését a Specialtrav Kft. Végezte, tehát ezeket ők ismerik jobban. De hát ez egy kétszer-kétsávos út sok szakaszon, valahol elkerül a településeket, amennyire tudom, de én csak nagyon felszínen ismerem az útterveket, és valahol ugye a településeken halad azért át, nyilván törekedve arra, hogy csak a szükséges költségek merüljenek föl. Ugye jelentős szakaszokon akkor azért mégis kétszer-kétsávos gyors útként van elképzelve, és talán ott, ahol még egyenlően a forgalom nem indokolja, ott marad csak belül településen, és nem szélesebb.
Mit lehet tudni egyébként az épülő hídról? Milyen szerkezettel fog rendelkezni, milyen paraméterei lesznek? Mit tudhatunk erről?
Három nyílás van tervezve. Az egyik nyílás az a jobb parton álló, amennyire lehet a part szélén csak egy ilyen vízügyes fenntartó út menne el a hídfő előtt még a part élben. Onnan egy 271 méteres híd nyílás következik, ott a mederben van egy pillér, majd a következő nyílás az már 252 méter, aztán ennek a következő támasza az már ugye a parton van, és utána egy 231 méteres nyílással kijutunk a hullámtérből is, immár ugye a mentett területre. Mind a három említett felszerkezet az ívhíd. A két síkban vannak ezek az ívek. Alsópályás ívhíd, ezt kell elképzelni, mondjuk, mint a Pentele hídon. Ugye a méretek valamelyest mások, és így az arányok mások, de hát egy olyan Pentele híd Dunai város van, alsópályás ívhíd. Ezek a hidak is alsópályás ívhidak. Ívek egymás felé vannak döntve, amelyek egymást stabilizálják. Ez egy kedvező erőtani megoldás, és így nyilván kevesebb anyag szükséglete jár, tehát valamivel nyilván olcsóbb is megépíteni. A pályaszerkezet pedig kábeleken függ az ívekről lefelé. A Pentele híden azok a kábelek egymással párhuzamosak, itt hálós elrendezésűek, ami egy merevebb híd felszerkezetet tud eredményezni. Ez a szerkezet így lehet elképzelni.
Említette egy pillanatra itt az íveket. Milyen speciális emelőművek szükségesek a híd íveinek magas beemeléséhez?
Ugye ez már elég magasan van a víz fölött, hiszen a pálya fölött 41 méter magasan van a főnyílásban az ív, körülbelül annak a súlypontja, úgyhogy azt már úszódarukkal nem lehet elérni. Most, hogy az konkrétan milyen építés technológiával fogja a kivitelező megvalósítani, hát arról egyelőre nekem nincs ismeretem, csak azt tudom elmondani, hogy mi a kiviteli terv kapcsán milyen elképzelés, mit gondoltunk, mit terveztünk meg, és mit szerepel a tervekben. Tehát mi úgy terveztük ezt a hidat, hogy a Dunáról lehetne építeni, ugye vízen lehetne vinni az anyagot, az ugye egy gazdaságos szállítási lehetőség. Csepelen van egy olyan előszerelő terület, Csepel-szigeten, ahol ismertenk szerint még mindig van olyan terület, ahol ezt a hidat bizonyos szállítási egységeit lehetne szerelni. És akkor leúsztatják a Dunán, mi úgy képzeltük el, hogy a főnyílásnak a közepén egy olyan durván 90 méter szélességű hajózónyílást, azt gyakorlatilag mindig szabadon tartunk, és a két oldalán ennek a hajózónyílásnak összeszerelik a pályaszerkezetet, a pályaszerkezeten szerelik aztán meg az íveket, azon ilyen segéd állványokat kell építeni, amire az ívet rá lehet tenni. Amíg nem nagyon magasak, nem túl magasak az ívek, azokat vagy az úszódarú is föl tudja tenni, vagy pedig erre a pályaszerkezetre fölhajtó daruk föl tudják emelni, illetve hát a középső nyílásban, amit említettem, hogy hajózó nyílásnak megmaradni, azt úgy terveztük, hogy a két oldali ívet a szélrácsok összekapcsolják, összemerevítik, az egy merev szerkezet, és az megint bárkákon beúszik a nyílásba, és fönt pedig vannak ilyen, hát nyilván motorokkal vezérelt, csörlős, emelő berendezések, ezek mind léteznek, tehát akár bérelhető is, mi is tudjuk, a kivitelzők is ismerik, hogy ezek hogyan bérelhetők. Ismereteink szerint ezek nem a híd bekerülési költségéhez képest, ezek nem jelentenek nagy extra költséget. Nyilván speciális berendezések, azokkal lehet fölemelni ilyen magasságba ezeket az íveket. Őket kell előbb fölemelni, ott az így elkészült részeihez lehet csatlakoztatni. Ezt így rajzok látványának hiányában egy kicsit nehézkes lehet elképzelni. De így az ív az már ugye egy komplett teljes egész lenne, és akkor még a pályaszerkezetet megint bárkákról emelnék föl. Arra vannak emelőművek, amivel ezt meg lehet emelni. Például említem azt, amivel a déli összekötő vasúti híd elemeit építették és emelték bárkákról magasba, körülbelül itt is ilyen tömegről lenne szó, tehát azon lehet emelni, mivel is így képzeltük el. Hozzá kell tennem, ugye, hogy itt három ívhídről van szó, ugye mi úgy gondoltuk el, hogy a másik két ívhíd is a Duna irányából szerelődnék, tehát ott a Dunában a balpart felé a mederpillértől ott mederjármakat, ideiglenes állványokat építenénk a mederbe, és a Dunán érkező elemeket, az úszódaruk, ugye van egy magyar úszódaruk, a Clark Ádám, és általában egy ilyen nagy építkezéshez még szoktak bérelni valahonnan a Dunán elérhető helyről másik úszódaruk, és akkor az is még jön és segít az emelésekben. Tehát ott lehetne a pályaszerkezetet előre készíteni, és azt tolni egyenesen a balpart irányában, ugye ezek a hidak egy egyenesben vannak. És akkor, ha így tolják a balpart irányába, akkor ugye említettem, hogy szigorúan védett természeti terület van, tehát ott az alépítményeket kell elkészíteni, és utána már a tervek szerint fölülről történne minden, tehát a terepszint fölött, ugye áttolnak egy híd felszerkezetet, egy-két segédjáron még esetleg szükséges, persze azok letámaszkodnak, és azon ezt áttolják, és utána az ívelemeket is a Dunáról teszik a pályaszerkezet tetejére, és akkor ott ilyen külön erre a célra készülő guruló asztalok vinnék a helyükre, és akkor azokat emelnék ott állványokra föl. Tehát azért ez három nagyon komoly, nagyméretű híd, tehát a 231 métertől 271 méterig, ez azért egy jelentős acélmennyiség is, egyben jó 14-14 ezer tonna körül van, tehát azért ez roppant nagy mennyiségű és nagyon igényes híd kivitelezési munkát tételez fel.
Az új Duna híd tervezését vezető ipari professzorral, Horváth Adriánnal Berla Attila beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, vagyis fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövünk vissza.